Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kővári Alexandrával, Pécelváros polgármesterével, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Kedves hallgatók! A Péceli polgármesteri hivatalban a város polgármesterasszonyával beszélgetek, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta a felkérést, és megosztja velünk családja történetét.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én dr. Kővári Alexandra vagyok. Nagyon szépen köszönöm a felkérést, nagyon megtisztelő.
Engem mindig foglalkoztat, felnőttként ki milyen messzire tud visszanyúlni az emlékeiben, illetve mit őriz meg a családi emléktárból.
Nagyon sok emlék jut eszembe a gyerekkoromról. Szerető családban nőttem fel a testvéreimmel együtt, mi hárman vagyunk testvérek, és minden nehézség ellenére, mert azért voltak nehézségek is közben, azért egy boldog gyerekkor van mögöttünk, amit leginkább a család szeretete, az összetartozás, az összefogás, amit a nagyszüleink már kiskorunktól kezdve, illetve a szüleink neveltek belénk, és hát sokan voltunk testvérek, unokatestvérek. Édesapámnak is 3 testvére volt. Talán a nagyon-nagyon meghatározó emlék az volt mindig, hogy bármi történik, bármilyen nehézség jön az életbe, azért egymásra mindig számíthatunk. És mi nagyon-nagyon közel lakunk egymáshoz egyébként a mai napig. A tág családunk is, és mindig tudunk egymásról. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. A gyerekkoromat nagyon meghatározta az, hogy egymásra mindig számíthatunk, és hogy a kemény munka mindig meg fogja hozni a gyümölcsét. Én ezt a mai napig szem előtt tartom, és emlékezek erre, hogy tényleg nagyon sokszor bármilyen nehéz is a helyzet, azért ez meg fogja hozni a gyümölcsét, és kitartónak kell lenni, és nem mindig könnyű az út, de biztos, hogy meg fogja érni a végén.
Nagyszüleire emlékszik?
Természetesen. Az apai nagyszüleim közül nagypapám még él, viszonylag jó egészségnek örvend. A nagymamámat sajnos több mint 10 évvel ezelőtt elveszítettük, és hát ő volt a családnak a szíve lelke. Most a nagypapám igyekszik ezt az űrt betölteni. Nekünk az egész gyerekkorunkat tulajdonképpen az határozta meg, hogy a nagyszülői házba mindig mehettünk.
Milyen volt ez a szülői ház? Honnan indult a család?
Sok embernek a szülei, illetve a nagyszülei a legkedvesebbek. Én azt gondolom, hogy tényleg büszke lehetek arra, hogy ilyen felmenőim vannak, és hogy ennyi értéket, nem vagyont, értéket kaptam tőlük. Ami azt jelenti, hogy nagyszüleim, amikor megismerkedtek, mindig azt mondták, hogy mamámon volt egy ruha, a nagypapámon volt egy öltöny, vagy egy ing, meg egy nadrág, és akkor olyan könnyűnek tűnt az élet, mert hogy szerették egymást, és nem gondoltak arra, hogy akkor most hogy lesz, mint lesz, hogy lesznek a gyerekek, csak elindultak egy úton. Pécelen telepedtek le.
Egyébként onnan származtak?
Nagymamám Biharkeresztesről, tehát egészen messziről járt feldolgozni már fiatal lánykorában. Vagont pakoltak, tehát nehéz fizikai munkát végeztek, és fiatal, törékeny, nagyon szép nő volt. Úgy ismerkedtek meg a nagypapámmal, hogy ő énekelt a barátnőivel, vagy próbálták elütni az időt a munka közben, és a nagypapám ezt meghallotta, és azt mondtam, neki meg kell látnia, hogy ki ez a fiatal hölgy, akinek ilyen szép hangja van, és így megismerkedtek. A nagypapámnak a családja pedig Szarvas mellől, elég messziről keveredtek ide, és a végén Pécelen telepedtek le, és Pécelnek hát akkora egy nagyon-nagyon elmaradott, a központtól nagyon-nagyon távol, azért ez 4 kilométer volt minden nap megtenni azt az utat gyalog be a város központjába, hogy innen aztán lehessen tovább menni. Ott telepedtek le az új telepen, ami az akkori cigány sor volt. És ott kézzel tapasztottak egy házat maguknak, és ott az állatokat nevelték, meg hát próbálták a 4 gyereket elindítani iskolába, és aztán majd így szépen tovább.
Mit gondol, honnan kaptak erőt a sok emberfeletti munkához, kitartáshoz?
Mind a ketten egy nagyon népes cigány családból származtak, vagy származnak vidékről. Nekem sokszor mesélték azt, hogy lányom, ez lehet úgy is, hogy amíg az ember egyik oldaláról a másik oldalára fordul, addig van, aki kétszer elfárad. Nem értettem sokszor gyerekként, miért van az, hogy ő már délután 6-7 óra felé már nagyon ásít, meg nagyon álmos, hát azért, mert 3 órakor már talpon volt és csinálta a dolgát. Ezt láthatták ők, hogy ténylegesen ahhoz, hogy el tudja kezdeni az életet, és hogy tudjon egyről a kettőre haladni, ahogy ők mondták, vagy egyet a másik mellé rakni minden forintot, ahhoz az kell, hogy tényleg kitartóan, és mindig keresni az új lehetőségeket, azt, hogy ha valakinek sikerült valami az életben, akkor nem irigyelték tőle, hanem hogy te hogy csináltad, neked hogy sikerült, a te családod hogy tudott ebből kijutni.
Példaképként tekintettek rá.
Igen, követendő példaként. És a nagypapám nagyon elkötelezett volt. Hatan voltunk unokák, akik így mindegy korúak voltunk. Mindig azt tanította, hogy a tanulás a legfontosabb, akkor persze nem értettük, hogy addig örüljünk, amíg csak tanulnunk kell, és nem értettük, hogy miért mondja ennyire, hogy miért akarja azt, hogy nyilván nem kell mindenkinek orvosnak, meg ügyvédnek lennie, de hogy az legyen egy szakma a kezünkben, bármi is az, de muszáj, mert nem lehet a kevéssel megelégedni, mert ő már akkor azt szerette volna, hogy mindenkinek legyen egy biztos megélhetése majd. Édesapámnak volt 3 testvére, gondolhatták ők is azt, hogy nem biztos, hogy minden gyereknek ez a gyerekkora, hogy ez egy normális gyerekkor. Ugye mások, amik kint fociztak vagy játszottak, nyilván nekik is valamennyi lehetőségük megvolt erre, de azért iskola után az én édesapám is sokszor elmesélte, hogy menni kellett, és az állatokat gondozni, etetni, ganajozni, takarítani, stb., és akkor utána lehetett tanulni, és akkor mi utána a maradt idő, akkor egy kicsit lehetett játszani. Ezt a nagyszüleim beléjük nevelték, mindannyiukba, és ők mindannyian szakmunkás iskolába jártak, tehát nem volt egyikőjüknek se felsőfokú végzettsége, de én mindig azt mondom, hogy nem is feltétlenül ez kell a sikeres vagy boldog élethez. Édesapám, illetve a testvérei is vendéglátóipari iskolát végeztek, és mindenki megtalálta a végén a boldogulását, és a mai napig ebben működik az egész család.
Hogyan sikerült elkerülniük az új telepről?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ők felismerték azt, és valószínűleg nem az volt a lényege, hogy ne kelljen minden nap 4 kilométer gyalogolni, bár biztos, hogy az is nagyon nehéz volt, és a mai napig ezt sokan megteszik. Szerintem, ami vezette őket, hogy látták, hogy beljebb kell költözni a városba. Volt egy lehetőségük, amit megragadtak, és az, hogy ma ott tart a család, hogy egymás mellett tudunk mindannyian lakni, ez is az én nagyszüleim kétkezi munkájának köszönhető, hogy sikerült egyről a kettőre jutni, hogy kiszabadultak onnan, hogy ezt a szót használhatom, és beköltöztek beljebb, és akkor így először fölépült egy ház, ugye az ő családi házuk, 70-es években, és ahol hát nyilván laktak együtt mindannyian a gyerekekkel, és ahogy szépen cseperedtek, azért úgy igyekeztek kialakítani mindenkinek. Ők nagyon-nagyon központi szerepet játszottak. Olyan szinten határozták meg minden gyermeknek, akár a családi életét, hogy azért minden segítséget megadtak ahhoz, hogy akkoriban, ami a lehetőségükhöz képest tudtak, hogy azért mindenki el tudjon önálló családi életet indítani.
A sok akkori nehézség és lemondás mellett erre ma már bizonyára mindannyian hálával gondolnak.
Én azt gondolom, hogy mindannyian nagyon hálásak, és érdekes szerintem a történetben az, hogy én a férjemmel és a kislányommal ebben a nagyszülői házban élek, amit azóta felújítottunk, de ez ugyanaz a 70-es években épült családi ház, és nagyon-nagyon sokszor kérdezi a kislányom, hogy anya, mit mosolyogsz, és próbálom neki a történeteket átadni, hogy itt, ahol most a mi szobánk van, ahol a mi hálószobánk van, ahol mi alszunk, hát képzeld el, ez volt a mamának és a papának a szobája. És az a nagyon érdekes még, hogy én is ebben nagy szobában voltam kisbaba, kisgyerek. És úgy élt a család, most is vannak ilyen helyzetek, amikor megszületnek a kisgyerekek, de nem tudnak azért leszakadni a szülői háztól, és együtt élnek sok-sok generáció, na velünk is így volt. Tehát az egyik szobába éltek a nagyszüleim, a másik szobába éltek a szüleim velem, illetve hát így, és akkor az unokatestvérek. És akkor aztán szépen egy idő múlva azért mindenki elindult a maga útján.
Szüleiről is meséljen valamit. Hogyan vitték tovább a szülőktől kapott értékeket?
Az én szüleimnek a megismerkedése Gödöllőn történt, a vasútállomáson dolgozott az édesanyám, édesapám ment ügyet intézni. És azért nagyon érdekes szerintem ez a történet, mert aznap ketten hívták randevúra édesanyámat, és az egyik az édesapám volt. És mondta, hogy az egyik fiatal ember olyan kis nyegle, vagy valami ilyesmi, na de a másik, ő neki már a papírok ott voltak a hóna alatt, ment a gödöllői földhivatalba ügyet intézni, kávét kért, és nem egyéb italokat, és akkor azt mondta, hogy látta benne azt, hogy nagyon komoly, megelőzi a korát. Így megtörtént egy első randevú, és azután meg hát azért régebben könnyebben vették a fiatalok is az akadályokat. Ők se foglalkoztak tulajdonképpen olyanokkal, hogy akkor mint lesz, hogy lesz, hanem szeretjük egymást, és aztán majd mindent megoldunk. És ez így is volt. És tényleg nagyon nagy szeretetben nevelkedtünk, de nem volt mindig könnyű. Édesapámnak ez a nyughatatlan tenni akarás, ami benne volt, ez mindannyiunkra nagy hatással volt.
Milyen nehézségekre gondol?
Nagyon keveset láttuk őt. Sokszor irigykedve néztem, vagy hallgattam más gyerekeket, hogy milyen családi programokra mentek el, nyaralás, vagy minden, ami tulajdonképpen egy normális családi életben teljesen hétköznapi dolognak hathat, az nálunk nem volt az egyáltalán. Tehát mi soha nem voltunk együtt nyaralni. Családi ünnepek az tulajdonképpen karácsony és születésnap volt, de az, hogy mi most együtt elmegyünk egy állatkertbe, vagy együtt elmegyünk sétálni, vagy együtt elmegyünk fagyizni, ilyen nem volt. Sokszor előfordult, amikor az éjszakában nyúlóan dolgozott a vendéglátásban, hogy azért bizony reggel, mikor mi indultunk az iskolába, kinyitottam a szobaajtót, és megnéztem, hogy jól van-e, hogy láttam, hogy ott alszik az ágyban, és teljesen akkor nyugodt voltam, hogy itthon van az én édesapám, csak nagyon sokat dolgozik. Tehát ennek azért megvolt az árnyoldala is gyerekként. Irigykedtem akkor másokra, hogy nekik miért van.
Édesanyja is dolgozott?
Édesanyám is dolgozott, de később már. Tehát, hogy azért arra nagy hangsúlyt fektettek és odafigyeltek, hogy nem aludtunk ott emlékeim szerint az óvodában, tehát amint lehetett, akkor minket mindig hazahozott. Iskolában sem voltunk napközisek, tehát vége a tanításnak megyünk haza, anya mindig otthon volt, mindig volt friss étel, meleg étel az asztalon, mert ő bevásárolt, megfőzött, kitakarított, biztosította nekünk azért azt a kényelmet, hogy nem kellett ténylegesen azt elszenvedni, hogy mind a kettő szülő estig dolgozik, és magunkra vagyunk hagyva.
Hogyan emlékszik azokra a ritka alkalmakra, amikor együtt volt a család, például karácsonykor?
A nagyszüleim nagyon sokáig üzemeltették a húsboltot a város közepén, és utolsó pillanatig ők is dolgoztak. Nagyon fontos volt, hogy azért vevőket kiszolgálni, a főznivalót összerakni. Sok embernek jól esett és jó dolog volt, hogy csak leadta a rendelést. Mire mentek, tudták, hogy nagymamám úgy készítette össze a főznivalót, meg a csomagot, fölcímkézve az ár benne minden, hogy már csak ki kell fizetni, és már vihetem haza főzni. Na de ennek az is volt ugye a hátránya a mi családunkban otthon, hogy egy napja volt felkészülni arra, hogy ugye neki is van 4 gyereke, a 4 gyerekének van minimum 2 gyereke, tehát az unokák száma nagyon sok, és hát azért bizony a családi karácsonyok ugye a nagyszülői házba próbáltuk ugye megoldani, tehát egy napja volt neki is főzni, meg sütni, de arra azért mindig odafigyeltek, hogy ez egy igazán különleges alkalom legyen. És akkor ott volt mindig egy nagy ajándékozás, közös étkezés, mindenki hozta, amit tudott készíteni. Fa alatt beszélgettünk, azért ott elidőztünk elég sokat, és ez jó volt. Tehát, hogy ez gyerekként is egy nagyon-nagyon jó élmény volt, és aztán ment mindenki haza, és akkor otthon még ajándékozott, illetve a szűk családba eltöltötte ezeket a boldog perceket.
A hit jelen volt valamilyen formában az ünnepeikben, hétköznapjaikban?
Alapvetően sem karácsonykor, sem máskor nem volt azért az jellemző, hogy rendszeresen templomba járt bármelyikünk a családból. Én nagymamám az általános iskola 3. osztályát végezte el. Írni, olvasni, éppen csak, amit nagyon muszáj volt. A nevét le tudta írni, meg nagyon egyszerű számításokat ki tudott, de ennyi. De az biztos, hogy akármikor mentem hozzá, láttam nála a szobában, vagy a lakásban, Szűz Máriáról, Jézusról, karácsonykor is ilyen betlehemi jelenetek. Nagyon meghatározta az ő mindennapjait. Én azt láttam rajta, hogy annak ellenére, hogy sem ő, sem más nem járt templomban, de azért az Istenhez való kapcsolata az nagyon fontos volt neki, és nagyon fontos volt mindannyiunknak. És az én édesapám is többször elmondta, amikor beteg lett, és a lélegeztetőgépre is került, és aztán a Jóisten segített neki a lélegeztetőgépről lejönni, ha így mondhatom, mert ő a COVID idején megbetegedett egyik napról a másikra, tehát semmi előjele nem volt. Nyilván voltak alapbetegségei, de azokkal nem foglalkozott, mert hát dolgozni kell, orvoshoz nem érünk rá járni. Ez jellemezte azért. És amikor már kezdett beteg lenni egyik napról a másikra, akkor is úgy, hú, nagyon magas lett a láza, bekerült a kórházba, akkor megijedtünk. Ő akkor se tulajdonított jelentőséget neki, ő akkor is azt mondta, hogy ne aggódjunk, mert neki még nagyon sok dolga van. Nyilván aggódtunk. 14 napig volt lélegeztetőgépen, és 12 napig volt mélyaltatásban. Nem lehetett ugye látogatni, édesanyámnak engedték meg, akkor azt kívántam a Jóistentől, hogy bárcsak ne engednék meg, hogy látogassa. Mert a látogatási tilalomban is megengedik, hogy látogassa, akkor az csak rosszat jelent, És amikor minden nap úgy hívtak fel, hogy válságos az állapota, ma egy kicsit stabilizálódott, de nem, az nehéz volt. De azért hittem benne. És az édesapámnak is, amikor én írogattam üzeneteket, mert abba bíztam, hogy egyszer majd ezt el fogja olvasni, azt írtam meg neki, hogy apa, legyél erős, ki kell tartani. Én tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz, de hidd el, hogy a Jóisten segíteni fog neked, és vissza fog hozzánk vezetni téged. És amikor tudtam vele beszélni, és én ezt tényleg egy isteni csodának éltem meg, hogy nem úgy ment el a végén, hogy egyszer csak elment, hanem az történt, hogy még le tudott jönni a lélegeztetőgépről, és mi még egy hétig tudtunk vele kommunikálni, és aztán meg tényleg egyik fél óráról a másikra történt meg a nagy baj. De hogy tudtunk, hogy vissza tudott jönni hozzánk, és el tudta még mondani azt, amit el szeretett volna. Na ez volt az, amit nekem nagyon nehéz azóta is feldolgoznom, hogy miért történt ez, de abban hiszek, hogy ezt nem véletlenül kaptuk fentről valakitől.
Mi az az útravaló, amit utolsóként átadott?
Az, amit egész életében tanított nekünk, az volt az az útravaló, ami arról szólt, hogy mindig legyek körültekintő, mindig legyek szorgalmas. Mert hogy, amit az elején is mondtam, a kemény munka a végén. És hogy higgyek. Higgyek abban, hogy mindig lesz megoldás, akkor is, hogyha nagyon nehéz, mert ő nagyon-nagyon nehéz időszakokat élt meg, a gyerekkorában is, a munkavilágában is nem volt könnyű. Azért sokszor szembesült azzal, hogy hát mégiscsak elég barna bőre volt. Én sose foglalkoztam ezzel. Nekem nincsen barna bőröm, de én sose foglalkoztam azzal sem, hogyha valaki mondjuk erre rákérdezett, hogy tényleg cigány származású vagyok-e. Én azt mondom, amikor megkérdezik, hogy akkor én roma vagyok-e, mondom, én cigány vagyok. Én ezt tudom, hogy van, aki ezzel megharagszik. Én ezt vállalom, és a mi családunk ezt mindig vállalta. És azért voltak édesapámnak is nehéz akár a munkavilágában. Azt láttam rajta, hogy kétszer kell bizonyítania. És én ezért nagyon sajnáltam őt még akkor, amikor nem értettem, hogy ez miért van így, de akkor sem hagyta el a hite, hogy ez sikerülni fog, mert hogy a Jóisten vele van és fogja a kezét, valahogy lennie kell, mert úgy nem lehet, hogy nem lesz.
Úgy tudom, őt nagyon szerették Pécelen, sok jót tett a településen élőkért, és a halála megrázta az embereket.
Azt bátran mondhatom, hogy ő a város életében is egy központi személyiség volt, és központi szerepet játszott. Én azt gondolom, hogy ő ezt a tiszteletet, ami nagyon fontos szerintem a mai világban, és a szeretetet, ezt ő kivívta magának azzal, hogy ha neki nem volt, inkább odaadta másnak, csak másnak legyen, és ezt mindig, minden pillanatában jellemezte őt. Például karácsonykor, ha már karácsony van, elindította azt a nyótékonysági rendezvénysorozatot, hogy 1500-2000 adag halászlével, friss kenyérrel, beiglivel készült itt a főtéren, annak, aki elfogadta. Tehát nem a rászorulóknak, hanem aki úgy érezte, mert ez fontosnak tartotta, hogy azért a városban is meg kell teremteni azt, hogy egy közösség vagyunk, és összetartozunk, és segítsünk egymásnak. Ezt minden alkalommal megtartotta, én egyetlen egy alkalommal nem tartottam meg, amikor ő meghalt 2021-ben, ez karácsony előtt volt, megértették, nagyon megrázta a városlakókat az, hogy ő elment, és azóta egyébként folytatjuk, tehát, hogy idén is és minden évben megrendezzük ezt az eseményt, és emlékezünk rá. És én azt mondtam, hogy én szeretném, hogyha ez nem egy vándorrendezvény lenne, hanem minden évben az ő születésnapján lenne megtartva, ami nagyon közel van karácsonyhoz. Azt hiszem, hogy nem azért volt ő a városnak egy központi szereplője, mert önkormányzati képviselő is volt, hanem azért, mert sosem felejtette el, hogy honnan jött. És az a ház, amit az ő szülei kézzel építettek, és amiben ő megszületett, és amiben olyan sokat betegeskedett ott a vályok falak között, az még mindig áll. És az nagyon fontos volt neki, hogy ez elkerült a családtól, de ő ezt visszavásárolta, mert azt mondta, hogy ennek a háznak állnia kell, és látni kell, és ennek mindig egy kvázi mementónak kell lenni, hogy innen indult a mi családunk, és sose felejtsük el.
Saját magáról is meséljen. Pályaválasztás, továbbtanulás, polgármesteri szék.
Én ide jártam Pécelre. Óvodába is, általános iskolába, és aztán gimnáziumba elkerültem Gödöllőre, a Török Ignác gimnáziumba, onnan pedig a jogi egyetemre. De ez nem volt ilyen könnyű út, mert mindenféle szerettem volna lenni. Nagypapám már akkor mondta, hogy hát ő addig nem szeretne meghalni, amíg én orvos vagy ügyvéd. Én nem értettem akkor, hogy miért mondja, mondom, jó, papa, majd, de tényleg nagyon-nagyon sok minden foglalkoztatott engem, és édesapám csak annyit kért, hogy persze, sok minden lehetek, de azért először mi lenne, hogyha megnéznénk a jogi egyetemet, tehát így próbált így diszkréten a felé terelni, hogy aztán ki is mondta, hogy ennek az volt a lényege az ő olvasatában, hogy ő mindig azt szerette volna, és azt képzelte el mindannyiunk számára, nem csak nekem, hanem a testvéreim számára is, hogy azért a vendéglátás, főleg a szabadtéri vendéglátás azért télen, fagyban, 40 fokban, mínusz 20 fokban most is kint dolgoznak, egyébként a testvéreim a szabadtéri rendezvényen, illetve a családom. Ez egy nehéz dolog. Azt képzelte el, hogy majd egy kényelmes, meleg irodából szépen dolgozzunk, és higgyük el, csak sokat kell hozzá tanulni. Nem értettem akkor még, de aztán megértettem, hogy ő tényleg azt szeretné, hogy ne kelljen annyit éjszakázni, és ne kelljen annyit szenvedni, amit neki kellett, és aztán így elvégeztem a jogi egyetemet. Senkinek nem volt korábban felsőfokú végzettsége egyáltalán a felmenőim között, és nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. De azóta nagyon sokan megkerestek. Amit nagyon elérzékenyültem, hogy nem gondoltam volna, hogy ezzel példát tudok állítani másoknak, hogy azért nagy dolog volt tényleg az, hogy cigánylányként bekerülni Budapestre a jogi egyetemre, és végigcsinálni sok-sok szenvedés, sok-sok tanulás árán, nekem sokat kellett tanulnom, az öcsémnek sokkal könnyebben megy a tanulás, aztán elvégeztem. Utána pedig már azt gondoltam, hogy erre születtem, hogy jogász legyek, hogy másokat képviseljek, mások érdekeit. Én mindig nagyon jó szószóló voltam otthon is, hogyha valami ügyben állást kellett foglalni, akkor tudták, hogy majd én érvelek mellette vagy ellene, és ez így maradt. Az pedig már nem volt kérdés. Utána már számomra se, hogy ez az a szakma, ami hozzám a legközelebb áll. Sok dolog vezetett odáig, hogy bár nem tartom magam politikusnak, de politikai pályára kerültem, de nagyon nagy szerepe volt benne a családnak és édesapámnak is, mert ő megalkotta, létrehozta ezt az egyesületet, amely később aztán jelölőszervezet lett a választások idején, aminek az volt a fundamentuma, hogy másokon segítsünk. Az egész egyesület a mai napig működik, ez a Mintakezek Egyesület, ami erre épül, hogy ahol tud segítsen azokon, akinek szüksége van, mert ez lehet kicsi szükség is, annak jókor kell érkeznie, akkor mi azért igyekszünk ott lenni. És nagyon sokan megkerestek egyébként, mikor édesapám elment, hogy nem volt még női vezető a városban, és ügyvéd vagyok, és látják, hogy lehetne ezt máshogy is, és hogy elgondolkodnék-e rajta. És először megmondom őszintén, olyan furcsának gondoltam a gondolatot is, de aztán rájöttem, hogy nem a tárgyalóteremben tudom a legtöbbet tenni az emberekért, hanem ott, ahol most vagyok a helyemen, hogy minden nap 18.500 ember életét próbálom legjobb tudásom szerint a lehető legjobb irányba befolyásolni.
Életére tekintve, hogyan foglalná össze a családból hozott értékeket?
Én azt érzem most 36 évesen, hogy akkor is, hogyha voltak nehéz időszakok, minden pillanata megérte. Egy picivel talán többet szerettem volna kapni az édesapámból, de semmit nem csinálnék máshogy, mert olyan értékeket kaptunk a nagyszülőktől és a szülőktől és a családban, olyan tulajdonságokat és olyan szeretetet, ami nagyon-nagyon sok dolgot tanított, és nagyon sok dolgot máshogy látok. Lehet, hogy azért, mert ugyanolyan vagyok, mint édesapám, hogy ez a folyamatos tenni akarás, ez a nyughatatlanság folyamatosan jár az agyam, mit lehetne jobban, hogyan lehetne másképp, és például ez az, amit tőlük hozok, hogy elégedjek meg azzal, ami ettől sokkal jobban lehet, ettől sokkal többet lehet, és azt hiszem, hogy ez egy jó útra való lehet, hogyha az ember tényleg nem elégszik meg. Én tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor kilátástalannak tűnhet sok minden, vagy az adott helyzet, vagy szituáció, de mindig van választás, és lehet, hogy nehezebbnek tűnik a másik út, vagy körülményesebbnek, vagy több időbe telik, de azt hiszem, hogy az ember, hogyha kitartó és szorgalmas, és rám lehet sok mindent mondani, de a legfontosabb jelenvonásom az azt hiszem, hogy az, hogy nagyon alázatos vagyok. És ez legyen alázat a munka iránt, alázat az embertársaim iránt, bármilyen szempontból nézzük. Na ez az, amit a legfontosabb dolog, amit otthonról hozok.
A gyermekkori apahiány hogyan befolyásolja a saját kislányával való kapcsolatát?
Az, hogy édesapám ilyen sokat dolgozott, és ilyen sokat kellett őt nélkülöznünk, akkor még nem gondoltam, most már tudatosan máshogy csinálom. Boldog házasságom van, közösen neveljük a 4 éves kislányunkat. A férjem is sokat dolgozik, de mind a ketten tudatosan figyelünk arra, hogy minőségi időt töltsünk. Ez nagyon egy elcsépelt szónak hangzik a mai világban, hogy minőségi idő, de én megtapasztaltam, és a férjem is megtapasztalta a saját családjába, hogy mennyit számít az, mert hogy tényleg nagyon meghatározó. Az elején talán majdnem elkövettem azt a hibát, hogy hajlamos voltam. Néha még ma is hajlamos vagyok arra, hogy veszem elő a gépet, a telefon munkaeszköz, ugye nem tudom, bele van ragadva a kezemben, mindig hívnak. Ez egy 0-24 órás szolgálat, amit most én csinálok, én úgy érzem. De közben meg kell találnom az egyensúlyt, hogy az én kislányom már ne csak azt érzékelje és tapasztalja belőlem, hogy be kell jönni a szobába, megnézni, hogy anya jól van, anya pihen, alszik, jó rendben, hanem azért próbáljunk együtt sok időt eltölteni olyan dolgokkal, amiket én mondjuk nem kaptam meg. Meseolvasás, közös játék, közös szabadidő eltöltése, ami nagyon fontos.
A hallgatók nevében is Isten bőséges áldását kívánom a családjára, szolgálatára, az egész városra. Hálásan köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a felkérést, én nagyon örülök, hogy beszélgethettünk, és nagyon-nagyon megtisztelő, és nagyon örülök, hogyha akár csak egy embernek az életére hatással van a mi családunknak a története, akkor nekem boldogság és öröm volt ez a mai beszélgetés, és hát nagyon jó egészséget és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen!
Kővári Alexandrával, Pécelváros polgármesterével, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.